Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Köszönjük szépen, hogy befáradt ide a szerkesztőségbe. Azután, hogy uniós csúcs volt, melyek a brüsszeli legfontosabb fejlemények, mit emelnek ki az elmúlt 36 órából?
Érdemes ezt az európai csúcsot egy korszak határnak értelmezni, hiszen mindig szokott lenni júniusban ugye az európai állam és kormányfőknek egy csúcs találkozója, de ez talán egy olyan korszak határ, amikor az Európai Uniónak döntenie kell sok stratégiai kérdésről a jövőjét illetően, hiszen megszokottuk, hogy az elmúlt években válságból válságba sodorodott az Európai Unió. Volt itt ugye energiaválság, volt az ukrán háború, meg van is még, volt a Brexit, előtte a gazdasági válság, és hát az Európai Unió mindig ideiglenes válaszokat adott. Most viszont egy olyan ponthoz érkezett, amikor el kellett gondolkodnia azon, hogy hogyan tovább, meg akar-e újulni, és abból a neoliberális gazdasági integrációból, ami a közös piacra, ami a versenypolitikára, ami az újraelosztásra koncentrált, tovább akar-e lépni, és egy hiteles védelmi ipari szereplővé akar-e válni, egy hiteles európai versenyképességi programot akar meghirdetni, és ehhez kapcsolódóan milyen közép- és hosszú távú költségvetési tervei lesznek. Úgyhogy ez a csúcs találkozó volt az, ami talán a startpisztolyt elindította, hiszen elmélkedett róla az Európai Unió sokat, stratégiák születtek, de a gyakorlatba való átültetésnek az első lépéseit meg kellett tenni.
Melyek lesznek az első állomások a versenyképesség erősítésében?
Ugye ez egy nagyon összetett program, hiszen született két nagy stratégiai elképzelés is az elmúlt időszakban. Ugye ez a versenyképesség, ez gyakorlatilag azt állapította meg, hogy az Európai Unió nem ciklikus lemaradásban van, nem ciklikusan kell csak a kihívásokra válaszolni, amikor éppen egy válság történik, hanem bizony itt hosszú távon is föl kell venni a versenyt az Amerikai Egyesült Államokkal, aki a digitális technológiák területén, a mesterséges intelligenciában, és hát mondhatjuk azt, hogy minden fejlett technológia területén fényévekkel kezdi megelőzni az Európai Unió tagállamait. Ugyanakkor Kína a saját iparpolitikájával ugyancsak egy nagy kihívást jelent az Európai Unió számára. A Brexittel elszakadtak azok a pénzügyi lehetőségek, amelyeket az Európai Unió élvezhetett az Egyesült Királysággal. Úgyhogy egy csomó olyan területen kell felzárkóznia, amiben eddig mondjuk azt, hogy nem volt megfelelően irányítva európai szinten az Európai Uniónak a gazdaságpolitikája. Úgyhogy gyakorlatilag a zöld átmenet mellett, a megújuló energiák mellett most az iparpolitika, a digitalizáció, a chipgyártás és mindazok a különböző iparpolitikai szegmensek a napirendre kerülnek, amelyek az Európai Uniót újra versenyképessé tehetik. Ugye ennek vannak olyan folyamányai is, mint például a diverzifikációnak a kifejlesztése több területen. Ugye az energiapolitikában tudjuk, hogy az utóbbi években kényszer alatt az Európai Unió sokkal inkább tudta ezeket a diverzifikációkat elvégezni. De hát, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk a chipgyártáshoz szükséges különleges fémek, vagy különleges ásványoknak a területén, a különböző alkatrészek beszerzésének a területén, amelyek ezekhez a fejlett technikákhoz kellenek, vagy éppen erre a célra fordítandó energetikai beruházások területén sokkal inkább az Európai Unió rá van kényszerítve arra, hogy beruházásokat kezdeményezzen, és ez lesz az egyik nagy üzenete az elkövetkezendő éveknek, hogy a reguláció, a szabályozás mellett a beruházásban valójában az Európai Unió megfelelően tud majd fellépni, és erre megfelelő forrásai lesznek el.
Az mennyire látszik, hogy Magyarországnak milyen szerepe lehet a következő időszakban ezen belül?
Ugye Magyarország az európai integráció irányában, mivel kicsi és nyitott ország vagyunk, vagy mondjuk inkább a közepes kicsi ország vagyunk, de az európai integráció irányában 70-80%-kal nagyobb a gazdasági nyitottságunk. Mindenképpen ezekkel a folyamatokkal szembe kell néznünk, és haladnunk kell vele, hiszen ez lesz a fősodor. Ugye ez azt jelenti, hogy olyan programokat írhat ki az Európai Unió az elkövetkezendő időszakban, amelyek az eddig nem megszokott gazdasági csomagokon keresztül érhetik el a tagállamokat. Ugye hozzászoktunk ahhoz, hogy a kohézió, a felzárkózás, a mezőgazdasági politika, azok a sarokpontok, amelyikben Magyarország sok pénzt kap. Emellett ugye most a költségvetésnek az új fejezeteiben is majd számítani kell arra, hogy nekünk bele kell idomulnunk ezekbe az új programokba. Ugye ez lesz majd az új költségvetési időszaknak a fő tárgyalási fejezetei. Hogyan fognak megoszlani ezek a források, mire fog az Európai Unió programokat hirdetni, és egyáltalán mi mire szeretnénk, hogyha hirdetne, hiszen azért megelőzi ezt egy hosszú tárgyalás folyamat, aminek most kezdődött ugye a konkrét tárgyalási fordulói.
Az orosz-ukrán háború kezelése, az ahhoz való viszonyulás kulcsfontosságú volt az uniós intézményeknél az elmúlt szűk 4,5 évben. Most ugye arról szólt az árunyilatkozat, hogy végül is nem kap gyorsítósávot egyelőre Ukrajna. Hogyan fogadták ezt Kijevben, és milyennek az olvasata?
Ugye Ukrajnának a csatlakozása nagyon különleges, de a története is, és az is, amit az Európai Uniónak a tagállamai néhányan vizionálnak Ukrajnáról, hiszen Ukrajna 2009-2010 táján egy nagyon sajátságos pályára került az európai integrációnak a szomszédság politikájában. Aláírtunk vele 2014-ben, 15-től, aztán hatályba lépett egy társulási megállapodást, majd pedig egy nagyon különleges úgynevezett mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást, ami gyakorlatilag egy kicsit már a többi tagállamok pályához képest előre hozta a csatlakozásnak az ígéretét. A harmonizáció, jogharmonizációnak nagyon sok területe megnyílt, szabályozási rendszereket nyitott meg az Európai Unió a harmonizáció irányába. Ugye a 4 szabadságfoknak, az áruknak, a szolgáltatásoknak, a tőkének, illetve a munkaerőnek bizonyos szabadságrendszerét már akkor kialakította, és elkezdett idomulni Ukrajna. Aztán jött a háború, és ugye hát gyakorlatilag minden felfüggesztésre került, de azért az európai integráció nem feledkezett el ezekről a folyamatokról, és most, amikor ugye először 2022-ben a csatlakozás ígéretével, majd pedig most már konkrétan az úgynevezett első klaszternek a megnyitásával az Európai Unió szimbolikusan és gyakorlatban is megindítja a csatlakozási folyamatot, akkor nagyon sok kérdőjelet hagy. Ugye láttuk, tehát ez egy felgyorsult integráció, ugyanakkor nagyon sokan azt mondják, hogy ezt még gyorsabbá kell tenni. Ugye elhangzott olyan, hogy például egy speciális társult tagsági viszonyt kellene Ukrajnának adni, ugye Macronnak volt ez, illetve a német kancellárnak is az ötlete, ami azt jelenteni, hogy sokkal gyorsabban tudna csatlakozni. Ezt ugye Magyarország és a többi tagállamnak a nagy része elutasítja, azt mondja, hogy mindenképpen azt a 35 fejezetet végig kell tárgyalni, és csak utána lehet majd teljes jogutag. Egyébként ugye itt 2 nagy probléma van Ukrajna csatlakozásával, és az egyik csak a háború, és az, hogy egy háborúban lévő ország valószínűleg nem is csatlakozhatna az európai integrációhoz, hiszen ugye ez olyan politikai kockázatokat rejt, amelyeket az Európai Unió nem biztos, hogy kezelni akar. A másik, hogy az Európai Unió alkalmatlan egyelőre arra, hogy egy 35 milliós ország csatlakozzon, hiszen a belső erőviszonyai úgy megváltoznának, hogy az nem csak nekünk okozna problémát, hanem ugye a nagyállamoknak is, hiszen az ő relatív súlyuk az csökkenne. A szavazási rendszerben az egyhangúságról lehet, hogy még több helyen át kellene térni a minősített többségre, nincs már sok, de például ugye a külpolitika pont egy ilyen terület. Egy hatalmas védelmi politikai ajándékot kapna az európai integráció, tehát a geopolitikai súlya, a geostratégiai súlya emelkedni az európai integrációnak. Úgyhogy ezeket a kérdéseket mind-mind le kellene játszani. Úgyhogy egyelőre megnyílt az első klaszter, ez ugye a optimista becslések szerint azt jelenti, hogy egy újfajta gazdasági integrációs folyamat kezdődhet meg. A klaszterekben nagy előrehaladás van, bizonyos pénzcsapok megnyílhatnak, de az, hogy teljes jogú tag legyen, szavazati joggal, az ugye csak akkor várható, hogyha lezárul az összes 35 fejezet, és minden teljesít Ukrajna.
Meg lehet-e becsülni, hogy ez mikorra történhet meg reálisan?
Hát becsülni, ugye mondhatunk itt számokat.
Mi a reális?
Ugye volt ország, aki évtizedeket várt ilyen státuszban, ugye Törökországra is gondoljunk, csak ott is megnyíltak a csapok, aztán meg a tárgyalási fordulók, aztán felfüggesztésre kerültek. Más országoknál is ugye nagyon soknak, mi is ugye elég sokat vártunk, illetve tárgyaltunk is. De ugye hát a legreálisabb, ami 2030-as éveknek a közepére teszi körülbelül ezt a folyamatot, de hát ott vannak a nagy kérdőjelek, amiket nem tudunk most megbecsülni, hogy mikor stabilizálódna Ukrajna, mikor tudja már tényleg a belső átalakulás, illetve a harmonizációnak politikai gazdasági feltételeit megteremteni. Ugye hát egyelőre egy hadigazdasággal rendelkező országról van szó, és hát az Európai Uniónak a nagy reformjainak is végbe kell mennie addig, úgyhogy valószínű ez hosszú éveket fog igénybe venni.
Az uniós vezetők egy része azt jelezte az elmúlt időszakban, hogy Ukrajna nyerésre áll Oroszországgal szemben, és ugye az elmúlt napokban is voltak olyan események az orosz-ukrán háborúban, amelyek akár a moszkvai lakosokat is megdöbbenthették. Mennyire reális ez a forgatókönyv? Egyáltalán az orosz-ukrán háború lezárása uniós szemszögből hogyan nézhet ki?
Hát kiszámíthatatlan, ugye ez is két forgatókönyv van, az egyik, hogy kifárad ugye Oroszország, és gyakorlatilag az elmúlt két évben, sőt most már több mint két évben alig nyert néhány négyzetkilométert. A másik az eszkalálódás, hogy Oroszország valamikor össze úgy dönt, hogy egy teljes hadigazdaságra állna át, és megindítaná egy új fejezetet Ukrajnával szemben. Ugye ez jelenleg kiszámíthatatlan. Az biztos, hogy az Európai Unió az Ukrajnára úgy tekint, mint most már nem csak egyszerű szomszédra, akit csatlakoztatni szeretne, hanem egyszerűen mind a keleti Európai Uniós mondjuk azt határszakasznak az egyik kiemelkedő országára, ami azt jelenti, hogy nem csak, hogy integrálni szeretné és harmonizálni és felzárkóztatni és az európai módon modernizálni az országot és a normákat ugye átültetni, hanem bizony egy védelempolitikai, geostratégiai jelentősége is lenne Ukrajnának. Úgyhogy megkülönböztetett figyelem lesz, ez nem csak az európai integráció intézménye irányából, hanem a tagállamok irányából is érezhető.
Mi mindent nyerhet az Európai Unió hosszabb távon Ukrajna integrálásával?
Ugye hát beszéltünk a védelempolitikáról, és azokról a képességekről, amit Ukrajna részben tudott korábban is.
A geostratégiai szerepről is, amelyet az előbb említett.
Részben pedig ugye most fejlesztett ki a háború alatt. Tehát ugye nagyon sok területen már az Amerikai Egyesült Államok is Ukrajnát tekinti bizonyos fejlesztésekben mérföldkőnek.
Elsősorban a drónokban.
Drón technológia területén, igen, felderítést ugye az amerikaiak adnak, de ezeknek az átültetése a gyakorlatban, különböző védekezési képességek, erőmodernizáció, ugye ezek mind olyanok, amelyeket az ukránok majd föl tudnak használni európai keretekbe, illetve Európai Unió föl tudja használni a saját védelempolitikájának a fejlesztésére. Jelenleg, és ez is a csúcsnak egy nagyon fontos mérföldköve volt, a védelemipari fejlesztéseknek a kérdése is előre került. Ugye korábban ez az európai hadseregről szólt, akkor mondtuk, ugye, hogy lesz valami majd, hogyha lesz európai hadsereg. Ez lekerült a napirendről már elég régóta, helyette viszont ugye az európai védelempolitikának a különböző eszközeit fejleszteni az Unió, így például ugye a közös beszerzési rendszereket, az együttműködési rendszereket, vagy az európai alapokat, amelyek rendelkezésre állhatnak az országoknak ahhoz, hogy európai forrásokból szerezzenek be különböző technológiákat. Van egy PESCO nevű dolog, amiben ugye megerősít az együttműködésnek, hívjuk ezt a kül- és biztonságpolitika területén, ahol külön fejlesztési projektek vannak, mátrixszerűen vehetnek benne részt az országok, el kell érni 2030-ra bizonyos Európai Uniós beszerzési arányokat. Ugye közös lőszergyártás van, bár ugye tudjuk, hogy éppen negatív irányba is hallottunk most híreket az új napokban, amikor felbomlott az a konzorcium, ami az új európai vadászrepülőgépnek a kifejlesztési projektjét tárgyalta. Ugye itt a németek és a franciák nem tudtak megegyezni, vagy inkább mondjuk azt a franciák és az európai konzorcium nem tudott megegyezni.
Ez mekkora kudarc egyébként hát ebből a szempontból?
Ez ugye azért egy jelentős, mert egy szimbolikus együttműködés volt. Ugye itt a 2040-es évekre akarták kifejleszteni azt a repülőgépet, a jövőnek a vadász repülőgépét, amit aztán a franciák ugye nem akartak kiengedni semmiképpen a kezükből a vezetést, és a németek pedig azt mondták, hogy nem biztos, hogy olyan irányba kell ezt csak fejleszteni, hogy nukleáris fegyvereket vigyen, és képes legyen anyahajókra leszállni, hanem sokkal több rétegű fejlesztések szükségesek. A franciák ebben nem mentek bele, húzták, mint a rétes tésztát, és gyakorlatilag most bomlott fel ez a koalíció. Ugye ez nem jó hír, hiszen pont a fragmentálódás, a többfajta rendszernek a fejlesztése és a gyakorlati működtetése az problémát jelent, a kompatibilitásnak a megőrzése problémát jelent, de hát az Európai Unió megpróbál ugye azért a jövőben ilyen projekteket indítani, hanem is ekkora mértékűeket.
Közben pedig az amerikai nyomás az szinte folyamatos.
Így van, ugye ennek a csúcsnak megint csak egy nagyon fontos üzenete volt az, hogy Európának meg kell találnia a szerepét a transatlanti együttműködésben is. Tudjuk, megint csak üzengetnek az amerikaiak, ugye az alelnök Vance üzengetett, hogy az Európai Unió több és magasabb védelmi kiadásokat vállaljon. Ugye már így is tettünk vállalásokat, ugye 5%-ra kell emelni 2030-35-ig a különböző védelmi ipari kiadásokat, de ugye ezt fel szeretné gyorsítani az Amerikai Egyesült Államok, illetve ugye azt, hogy pontosan mire költjük ezt, milyen típusú fegyverekre, vagy milyen kiegészítő rendszerekre, azt is lehetne még módosítani. Úgyhogy itt valóban egy nagyon fontos szerepvállalásnak a kérdéséről is van szó, és ez megint csak összefügg a csúcsnak a költségvetési részével, hiszen ott arról van szó, hogy a következő költségvetési időszakban milyen források álljanak majd rendelkezésre.
De folyamatosak a nyilatkozatok, van, amikor Pete Hegseth védelmi miniszter, valamikor maga Donald Trump üzen az európai partnereknek.
Igen, ugye ez gyakorlatilag Trump második elnöksége idején megszokhattuk, hogy szinte folyamatos. Ugye most az iráni válság kapcsán is több ilyen üzengetés volt, amikor az Európai Unió tagállamai nem vettek részt bizonyos blokkádokban, ugye ott is nagyon kellemetlen üzeneteket küldtek, de hát már korábban is az első elnöksége alatt is rá akarta kényszeríteni az európai integrációt ezekre az emelésekre. Most ugye perspektíva megvan, de a gyakorlatban át kellene ezeket ültetni, ehhez pedig pénz kell. A kérdés az, hogy ez a pénz, ez európai szinten keletkezzen, vagy pedig tagállami szinten. Ha európai szinten, akkor ez olyan hitelből történjen, vagy pedig az Európai Uniónak a tagállamai járuljanak nagyobb mértékben hozzá. Ugye ennek kellene megtalálni az egyensúlyát.
Magyar Péter kormányfőnek ez volt az első uniós csúcsa. Az ő szempontjából hogyan értékelhető ez az elmúlt 36 óra?
Hát ugye ez egy szimbolikus jelentőségű dolog volt, hiszen valóban 16 év után ugye új miniszterelnök képviselte Magyarországot, és nem csak hogy új miniszterelnök, hanem ugye egy teljes Európai Uniós irányváltással. Ugyanakkor megmaradnak azok a sarokkövek, ugye, amelyek például a migrációs politikában Magyarországot külön pályán mozgathatják, vagy mondjuk inkább azokkal az országokkal együtt, akik mérsékelten szeretnének az európai bevándorlás politika módosításánál, vészhelyzeti mechanizmusoknak az alkalmazásánál bizonyos uniós együttműködésekbe részt venni.
Tehát ez nem hátrahagy, csak iránymódosítás?
Ugye én azt mondanám, hogy egy óriási nagy iránymódosítás az, hogy Magyarország az európai integrációval egy együttműködési pályára lépett, de meg lesznek azok a nagyon kemény nemzeti érdekeket képviselő európa politikai szegmensek, ahol én azt várom, hogy továbbra is együtt fogunk szavazni azokkal az országokkal, akik bizonyos országok ellen szavaznának. Ugye itt mondok példákat, ugye például itt az európai kvótarendszernek, ugye a menekültkérelmek feldolgozásának a hatályba lépése kapcsán, ugye ki az, aki vállal menekülteket, ki az, aki a pénzügyi megváltást, és illetve ki az, aki az egyéb eszközöket választja, ugye itt elképzelhető, hogy mi inkább a harmadik irányba fogunk húzni, ugye ennek a konkrét végrehajtási mechanizmusát még ki kell dolgozni az Európai Uniónak, de például most szó van arról, hogy nem csak a menekültügyi kérelmeknek az előzetes elbírálása, hanem a visszatérítések tekintetében is 19 ország a már az Európai Unió területén menekült joghoz nem jutott, tehát visszatérítendő embereket külön harmadik országokban létesítendő táborokba helyezni át. Ugye itt 19 ország van mellette, és még a nagyobb országok egyelőre ellene, mert félnek attól, hogy mi lesz, hogyha az európai joggal ez nem összeegyeztethető, illetve nem sikerül ezeket végrehajtani, de nagy viták vannak, ugye ebben is egy nagyon karakán álláspontot tudunk képviselni. És hát ugye az elkövetkező időszaknak az óriási vitája a költségvetési vita, ugye ahol a kohéziós forrásoknak a rovására nem szeretnénk engedni semmiképpen sem az előbb említett versenyképességi, illetve védelempolitikai reformoknak a nagymértékű előtörését, vagy betörését ezekre a területekre.
Magyar Péter egyébként azt is hangsúlyozta, hogy az ő kezdeményezésére került ki a záró dokumentumból Ukrajna uniós csatlakozásának a gyorsított pályája. Mi ennek a jelentősége, hogy ezt ő ennyire kiemelte?
Ugye mit jelent az, hogy gyorsítás először is? Ugye az európai integrációnak 35 tárgyalási fejezete van, klaszterekre, részekre bontott, vagy csoportra bontott az európai integráció. Az a kérdés, ugye, hogy klasszikusan a fejezetek, most pedig ezeknek a klasztereknek, de hát azon belül azért a fejezeteknek is, mikor van az ideje, mikor nyitunk egyet, mikor zárunk egyet, mikor fogadjuk el, mikor lesz a következő, és a végén majd együtt fogunk szavazni. Ugye ebben vannak tárgyalás technikai fordulatok, lehet ezeket egymás után, lehet bizonyos fejezeteket előrehozni, lehet párhuzamosan futtatni fejezeteket, és talán ugye ez a gyorsítás, ez arra vonatkozott volna, hogy egyszerre sok mindent nyissunk meg. Ugye ez nem lejelenti azt, hogy egyszerre le is zárunk sok mindent, de ugye ez már egy szemléletváltást is jelenthet, hogy nem sietünk addig, amíg bizonyos feltételeket nem teljesítenek. Egyébként pontosan ugye most az első ilyen klaszter, az a jogállamisági klaszter, ugye ez pont egy nagyon nehéz fejezet Ukrajna számára, ugye ezeket kérjük, hogy hajtsa végre, ugye a kisebbségi nyelvhasználat és az oktatási reformoknak a számon kérése, ugye ezek is legyenek ott az asztalon, és aztán lehetnek úgynevezett feltételességek is közötte, tehát ezzel is lassítani lehet idézőjelbe, ha véletlenül eltérnének egy olyanban, amit már megállapodtunk, vagy nem születik meg a törvény után a végrehajtás, vagy nem úgy hajtják végre, akkor akár vissza is lehessen térni ezekre, és ne lehessen azt mondani, hogy na hát ezt a fejezetet már lezártuk. Úgyhogy tárgyalás technikailag ennek nagyon nagy jelentősége van, és azt hiszem, hogy itt ez abszolút nemzeti érdekünk, hogy ezeket itt tegyük.
Mit emelni még ki a magyar kormányfő tárgyalásaiból? Ugye a V4-ekkel próbálja erősíteni az együttműködést, de hát voltak más kiemelt tárgyalások is csütörtökön.
Ugye ez nagyon fontos, a V4-es együttműködésnek a mondjuk azt, hogy újra életre hívása, hiszen ha visszaemlékezünk rá a 2014 utáni költségvetési időszakban, már akkor felmerültek ezek, hogy a kohéziós pénzeknek a visszavágása, a belső strukturális együttműködés, vagy a belső strukturális változásoknak az előrevitele, az a hátrányunkra válna, és akkor ugye létrehoztuk a kohézió barátai szövetséget, ami részben a visegrádi országokból állt. Ugye most is közösek azért, nem csak velük, hanem a déli országokkal is, úgyhogy ez egy nagyon erős együttműködési rendszer lehet. Gondoljunk arra, hogy az Európai Uniónak, hogyha megszületnek ezek a tárgyalási csoportjai, ahol arról lesz majd szó, hogy hogyan fogják a költségvetést átstruktúrálni, milyen intézményeket hoznak ezekhez létre, hogyan fogják a különböző költségvetési csomagokat egymást elválasztani, vagy éppen összevonni. Ugye szó van arról, hogy például a kohéziót és a versenyképességet összevonnák. Nem biztos, hogy az jó nekünk. És ebben ugye olyan országokban találunk partnereket, akik szintén ezeket mondják. Hát ezért kulcsfontosságú lenne, hogy ez egy jól működő, napi szinten is egyeztetések alatt álló kapcsolatrendszer legyen.
Az elmúlt időszakban a lengyel és a magyar kormány szembenállása okozta ugye a V4-eknek az eljelentéktelenedését, mert ugye az előző kormány Orbán Viktorral az élen a szlovák, illetve a cseh miniszterelnökkel jó kapcsolatot ápolt, a lengyellel pedig nem. Hogyan alakulhat Magyar Péternek a kapcsolata ezekkel az államvezetőkkel?
Hát ugye most európai integrációs szintről beszélünk, mert ugye a bilaterális szinten azért más a helyzet, de európai integrációs szinten én úgy érzem, hogy ezekkel a tagállamokkal nagyon sok olyan közös pontunk lesz az elkövetkezendő időben, középtávon, rövid távon, amelyek az együttműködésnek az irányába fognak hatni. Az előbb említett költségvetési, együttműködési kérdések, de akár a beruházás politikának a különböző kérdései, az iparpolitika, a versenypolitika területén, a külkapcsolati rendszernek a megújítása irányába mindenképpen együtt kell majd szavaznunk ahhoz, hogy megfelelő súlyunk legyen a szavazatoknál, hiszen azokon a területeken, ahol kulcsfontosságú kérdések dőlnek el, vannak nagyon sok olyan terület van, ahol minősített többséggel tudnának más országok előre menni, bár ugye azokban a kérdésekben, ahol viszont a költségvetésnek a nagy számairól lesz szó, ott mindenképpen egyhangúság kell, de hát itt is ugye érezni kell, hogy nem egy állam lóg ki, és lehet valahogy alkupozícióba kerülni vele szembe, hanem hogyha sok ország, akkor úgy kell megváltoztatni majd az Európai Uniónak is az álláspontját.
Az, hogy Lengyelországhoz közelebb áll, ugye Donald Tusk, lengyel miniszterelnök, illetve gyakorlatilag a mostani lengyel vezetés közelebb áll Magyar Péterhez, mint az előző magyar kormányzat, mennyit segíthet a különféle tárgyalásokon?
Én azt mondom, hogy Lengyelországot ugye nagyon különleges módon kell kezelni, hiszen borzasztóan megnőtt a súlya az elmúlt időszakban. Ugye ez nem csak a védelempolitika és katonapolitikai súlyot jelenti, hiszen ugye a védelmi kiadásai meghaladják a 3%-ot, 4%-hoz közelítenek, a modernizáció lezajlott, Ukrajnának a támogatásában hatalmas szerepet vállalt Lengyelország, tehát megnőtt a politikai súlya és a transzatlanti együttműködésben is nagyon fontos szereplő, hanem ugye az európai integráció területén is, hiszen a gazdasági növekedés, illetve a gazdasági súlya Lengyelországnak, mondjuk azt, hogy lassan a közepes nagy országokból a nagy országok irányába megy el, és nagyon sokan akarnak ugye Lengyelországgal olyan politikai alkut kötni, ami aztán a nagy politikai eseményeket, a strukturális fejlődését az európai integrációnak meghatározhatja. Lengyelország nélkül ugyanúgy nem lesz újfajta költségvetés, modernizált költségvetés, mint ahogy mondjuk egy Németország vagy Franciaország nélkül nem lehet.
Hol tart Magyarország az uniós pénzek hazahozatalában?
Többfajta uniós pénzt kell hazahoznunk. Ugye van az úgynevezett újjáépítési alap, aminek a közel 10 milliárd eurós hazahozatala, ugye nagyon szigorú mérföldkövekhez, ezeknek a teljesítéséhez, illetve időkorláthoz van rendelve. Ugye tudjuk, hogy augusztus 31-éig le kell zajlódni annak a folyamatnak, amiben azokat a horizontális, illetve mérföldkövekhez kapcsolódó különböző jogállamisági feltételeket teljesíteni kell.
Ugye ez versenyfutás az idővel, ez bő 70 nap majd.
Ez bő 70, ugye nem csak a törvényeket kell létrehozni, erről beszélgetünk, ugye nem magukat a végrehajtási rendeleket, sőt az Európai Unió nézni fogja, hogy olyan ültetjük ezeket át a gyakorlatba, figyelni fogja azt, hogy megszületnek-e azok az intézmények, és működnek-e, és valóban azok szájok szerint működnek, amelyeket itt előírt. Illetve hát még egy nagy csomag van, ugye ez az egyik csomag, csak a másik nagy csomag, hogy meg kell újítani azt a tervet, amit egyszer már leadtunk 2024 decemberében, de az idő is eltelt azóta, illetve bizonyos pályázatokat ugye újra kell gondolni. Ráadásul ezeket ugye nem csak, hogy meg kell csinálnunk ezeket a terveket, hanem végre is kell hajtanunk, is kell írni a pályázatokat, a finanszírozást is le kell bonyolítani, és hát ugye le kell zárni december 31-éig a projekteket, úgyhogy ez egy hatalmas nagy versenyfutás, ugye talán mondhatni azt, ilyen még nem volt az európai integráció történetében, ezt sikerül megvalósítani, de ugye itt az a szerencsénk, hogy nem olyan típusú pályázatokat kell kiírni, mint az egyébként az Európai Uniók más támogatási rendszereinél, ahol a kis pályázók vagy a kisebb pályázók vannak, ugye itt elsősorban nagy energetikai beruházások, közlekedés kapcsolatos fejlesztések, infrastruktúráis fejlesztések lehetnek, ahol a szereplők is nagyok, viszont hát ugye ez megint csak azt a kérdést veti föl, hogy ki lehet-e írni, lehet-e bonyolítani, és végig lehet-e vinni a pályázatokat. Ugye itt van tényleg egy versenyfutás az idővel, és még nem beszéltünk ugye likviditási kérdésekről, hogyan finanszíroz ezt az unió, mert itt nem úgy megy, hogy előre van fizetés, és akkor utána nekünk ugye be kell nyújtani, vagy a számlákat be kell nyújtani, és arra fizet az unió, így gyakorlatilag megelőlegezi, ha elhiszinek, hogy valóban ilyenek vannak, de bizonyos fejlesztésekre azért kell majd átmeneti pénz is, tehát fejlesztési bankot be kell vonni. Úgyhogy hát ez azt jelenti, hogy itt 2-3 hónapon belül nagyon nagy változások is lehetnek, viszont ez még mindig csak a történetnek szinte az egy negyede. Hiszen emellett kohéziós támogatások is megnyílnak, ugye gyakorlatilag újra kell éleszteni azt a pályázati rendszert, azt az intézményrendszert, ami nagyban végezte ezt a munkát 2020 előtt, és hát a kohéziós pénzeknek a kifutása az ugye egy kicsit lazább lesz, ott 2028, sőt hát N+2-es időszak, úgy szoktuk mondani, ezt megtérülésekről van szó, szóval azt jelenti, hogy 2030-ig is futhatnak, tehát ott egy kicsit lazább a dolog, és akkor még mellette vannak azok a pénzek, amelyek például a védelempolitikában rendelkezésre állhatnak, itt is hatalmas pénzekről van szó, ugye 16 milliárd euróról is lehet szó, és még mellette lehetnek egyéb Európai Uniós források is, amik pedig a energetikai átállásra, illetve a zöld programokra vannak, tehát rengeteg minden van. Ezeket ugye mind szinte csak akkor tudjuk elérni, hogyha a jogállamisági feltételeket teljesítjük. Ugye vannak úgynevezett horizontális feltételek, és vannak feltételességi mechanizmusok, amelyek annak a teljesítését meg kell csinálnunk. A nagy szerencse az az, hogyha ugye csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, meghozzuk a korrupció, a vagyonnyilatkozati rendszer, vagy például ugye a kekvákkal kapcsolatban, nem biztos nagyon sok beszélgetés volt itt is, az átalakításoknak a feltételeit, akkor ezek a kis téglák, ezek máshová is beillenek, tehát egyszerre több helyen is tudunk akkor majd eredményeket felmutatni.
Az látszik-e, hogy mire van még mozgástere az új magyar kormánynak?
Hát mozgástere ugye elsősorban arra van, hogy ha megvannak ezek a jogszabályok, és el tudjuk indítani ezeket, akkor a program, amit leteszünk az asztalra, az elfogadható-e? Tehát itt ugye lesz egy értékelés, és ott a megvalósíthatóság, meg egyáltalán az, hogy európai pályázati pénzeket ilyen célokra lehet-e fordítani, az lesz a mérföldkő, ugye, amit majd teljesítenünk kell. A másik pedig, hogy utána ezeket mind le kell bonyolítani, úgyhogy itt nagy mozgástér nincs, szinte nulla, de ugye a kohéziós pénzeknél ott majd a szokásos intézményrendszer kiépítése után, illetve a felpörgetése után gyakorlatilag az a kérdés, hogy le tudjuk-e hívni azokat az összegeket, amelyeket az Európai Unió rendelkezésünkre bocsát. Ugye itt szoktak mérőszámok lenni, hogy 80% fölötti, 90% fölötti, hát reméljük, hogy ezek teljesülnek majd.
A személyes kapcsolatoknak van-e még ebben a folyamatban bármi jelentősége?
Én azt mondom, hogy a személyes kapcsolatok itt nem is annyira fontosak voltak, hiszen az Európai Uniónak megvoltak a jogi feltételei, ezek jogi feltételek voltak. Azt mondták, hogy ezeket kell teljesítenünk, és nem csak a bizottság mondta ezt, hanem ugye a tanácsnak a határozatai is voltak, illetve hát a bíróságnak is voltak feltételei. Gondoljunk ugye a menekült politikában a napi büntetésre, amit kaptunk. Ugye itt hát teljesíteni kell, és aztán megnézik. Inkább az volt a kérdés, hogy ennek a gyakorlati megvalósítása hogy lesz, hiszen borzasztó kevés az idő, és ugye a bizottságnak azonnal lépnie kell, azonnal el kell olvasni, azonnal reagálnia kell, és talán itt lehetett azt megígértetni, hogy ők is lépni fognak, mi is reagálunk azonnal, tehát itt lehetett egy nagy szerepe a személyes kapcsolatoknak.
Azt hogyan lehet meghatározni, hogy melyek az igazán fontos tárgyalásai a magyar kormányfőnek, és melyek a kevésbé fontosak? Ugye például az elmúlt másfél napon is sok tárgyalás volt, és nyilván a következő hónapokban is még lesznek különféle egyeztetések uniós szereplőkkel.
Most kifejezetten az uniós pénzeknek a hazahozataláról. Mondom, itt alapvetően nem is a hazahozatalnak a tárgyalási fordulója lesznek a fontosak, hanem hogy teljesítsünk, tehát hogy meglegyenek a jogszabályok, átültessük őket, végrehajtási rendeletek meglegyenek, az intézményekben érvényesítsük a változásokat, például az akadémiai autonómiának a visszaadásában ne csak az történjen, hogy a kuratóriumoknak ugye megvan az új működési rendszere, hanem valóban a szenátusok visszakapják az autonómiát, és az Európai Unió rá tudjon nézni, és azt mondani, hogy mondjuk a működési rendje egy egyetemnek megváltozott úgy, hogy valóban azok az alapelvek, amit szerettek volna érvényesülve látni, azok ott vannak, és akkor megindulhatnak az Erasmus, illetve megindulhatnak a Horizont programokhoz való együttműködési megállapodásoknak az aláírása, és utána a pénzeknek a kihelyezése. Ugye ezt úgy fogjuk tudni lemérni, hogy mondjuk jövőre már tudnak-e Európai Uniós pályázatokon részt venni a magyar egyetemek, illetve ebbe tudunk-e kapcsolni újra az Erasmus programok.
A különféle pénzeknek a GDP-re mekkora hatása lehet?
Hát nagyon nagy, ugye ezek nagyon jelentős pénzek, de ugye mindig azt szoktuk mondani, az Európai Unió pénzről jövő pénzeknek egy nagyon jelentős multiplikátor, megszokszorodó hatása van, úgyhogy ez nem csak az Európai Uniótól felé érkező ajándék, hanem ugye a magyar gazdaságnak egy olyan növekedési lehetőséget is teremt, illetve stabilizációhoz is hozzájárulhat, ami nagyon nagy szükségünk van, ugye a költségvetési hiánynak a csökkentéséhez, illetve a hosszú távú Európai Uniós konvergencia megteremtéséhez, hiszen ugye a kormánynak kimondott célja, hogy valamikor, még ugye konkrét időpontunk nincs, de 2030 körülre az euróhoz csatlakozzunk, ugye ehhez egy nagyon szigorú fiskális pályát kell majd kialakítani, és ennek a strukturális háttere az ugye meg kell, hogy valósuljon, és ehhez segíthet az Európai Uniótól érkező pénzek.
2030 reális lehet? Vagy inkább 2032?
Ugye most egyelőre messzi látszik, hiszen ugye teljesítenünk kell a második kritériumokat, ez azt jelenti, hogy az inflációt le kell jelentősen törni, bár ott már azért vannak eredmények. A hosszú távú kamatoknak ugye még mindig azért a szintje magas az Európai Uniós átlaghoz képest. A költségvetési deficit ugye nagyon magas, azt is le kell vinnünk, illetve hát az államadósságot is ugye vagy levinni nagyon jelentős 60% alá GDP-hez viszonyítva, vagy pedig tartósan csökkenő pályára kell tennünk, illetve csatlakoznunk kell ugye az IRM2-höz, az árfolyammechanizmus 2-eshez. Úgyhogy vannak teendők, hát ez nem csak azt jelenti, hogy a gazdaságnak a makromutatóit meg kell változtatni, hanem ugye látjuk, hogy bizonyos monetáris feltételeket is teljesíteni kell majd. Ugye nem akarok jósolni, nagyon meg kell dolgozni azért, hogy 2030-ra legyen valami belőle.
Nagy-Britanniában Andy Burnham megnyerte a Makerfieldi választást, ezzel pedig alapvetően megváltozik a belpolitikai helyzet, és ugye a Labouron belüli helyzet is. Melyek a fő következményei ennek a választási sikerének?
Egy gondolatot akkor egy ilyen átmenet ide, hogy ugye a briteknél az Európa politikának nagyon nagy kérdés, hogy milyen jelentősége lesz az elkövetkezendő időszakban a politikai szintéren, és ugye a munkáspártnak a megújulása végehez vihető-e vajon egy európai uniós közeledésnek a tekintetében, hiszen ugye tudjuk, hogy a Reform Egyesült Királyság párt, a Reform UK, amit ugye Nigel Farage a Brexit párt után alapított meg, az jelenleg nagyon vezet az általános választási mérésekben. És hát itt ugye a nagy kérdés az, hogy az a munkáspárt, akinek egyébként 2 éve óriási nagy fölénye van a parlamentben, a következő választások 3 év múlva lesznek, ezt a hatalmas hátrányt, amit sikerült 2 év alatt kiharcolnia magának, ezt vissza tudja fordítani, és újra meg tudja majd nyerni a választásokat. Ugye ebben lesz nagyon nagy szerepe annak, hogy a jelenlegi sokak által szürkének mondott, sokak által nem nagy politikai varázslónak és nagyon sok politikai hibát elkövető Keir Starmernek a leváltása meghozhatja ezt a megújulást. Ugye itt Starmer egy, amellett, hogy ugye nagyon szürke és nagyon szoros fiskális pályán tartott gazdaságban nem nagyon tudott bemutatni olyan eredményeket, amiben az emberek igazán érezték volna a változásokat. Hogyha őt fölváltaná egy Andy Burnham, aki ugye Manchesternek a polgármester volt Nagy Manchesternek, és aki nagyon nagy támogatottságot tudott magának fölhozni. Nagyon érdekes egyébként, hogy a Reform jelöltjét győzte le 9000 fős szavazati arányjal, tehát tudta hozni a fölényt, hogy vajon ő, ha kicserélik Keir Starmert rá, és ugye erre még egy nagy kérdőjel van, hiszen akkor meg kell nyerni az ősszel esedékes választásokat, ha lesznek egyáltalán, még azt sem tudjuk biztosan.
Bár Starmer azt mondta, hogy önként nem távozna.
Hát önként nem távozna, ugye most ugye ez feltétele volt, ugye olvassuk be a hallgatókat, hogy azért kellett egyáltalán indulnia ezen a választáson Burnhamnek, mert nem volt képviselő, és a munkáspártnak a vezetője, illetve a pártnak a vezetője, ugyanaz a funkció kell hozzá, csak az lehet, akinek van parlamenti helye. És most megnyerte, most megnyílik a lehetőség.
Tehát ahhoz, innentől hogy, lehet pártelnök is, meg kormányfő is, hát hogyha megválasztják.
Akkor, ugye, hogyha 20%-át a képviselőknek maga mögött tudhatja, ugye mivel nagyon sokan vannak, 400-an többen is vannak a parlamentben a munkáspártiak, ez azt jelenti, hogy 100 körül, de 90 fölött van, mert vannak ugye, akik nem munkáspártiak, csak munkáspártiak együtt szavaznak, tehát 95 többet kellene összehoznia. Van egy Viz Streeting nevű kihívó is, aki ugye lemondott az egészségügyi pozíciójáról azért, hogy indulhasson esetleg Starmeren. Starmernek nem kell 20%, ha kihívják, akkor anélkül is indulhat ezen a versenyen. Úgyhogy ha ez összejön, akkor lehet, hogy egy ilyen hármas verseny kialakulhat, és akkor, ha a munkáspárt úgy dönt, akkor le tudják váltani ősszel. Ugye ez még egy nagy kérdője, mert azért Starmernek a beágyazottsága nagy, de hogyha stratégiai gondolkodást nézünk, akkor lehet, hogy a munkáspárt jobban járna Burnhammel, aki egyébként népszerű, jó szónok, és egy új munkáspárti irányt is meghatározhat, és itt jön vissza ugye az európai integrációnak a kérdése, hiszen most az európai integrációval az Egyesült Királyság tárgyalásokat folytat, hogy hogyan tudnak közelebb kerülni, szó sincs ugye a tagságról, szó sincs a Vámunióhoz való visszatéréshez, de arról szó van, hogy növény állategészségügyi kérdésekben, a különböző védelempolitikai együttműködésekben, vagy éppen az Erasmusban, ahol vissza fognak valószínű lépni, illetve a Horizon programokban, hogyan tudnak közelebb kerülni, és hogyan lehet folytatni ezt. Ugye maga Streeting, aki a másik kihívó, azt mondta egy jobb pillanatában, hogy talán vissza is kellene lépni, mert hogy nagyon nagy a támogatottsága az Egyesült Királyságban az Európai Unióhoz való csatlakozásnak, most 60% fölött mérték.
Ez reális?
Ugye az az érdekes, hogy ugyanakkor a közvéleménykutatások a Reformnak a nagyon nagy fölényét mérik, ugye 30% fölötti számára, számokat, míg a munkáspárt most alig van 10-valahány százalékon, 16 százalékon talán. De hát ugye nem ez a programja a munkáspártnak, és ez lesz a, hát a nagy Jolly Joker kérdés, hogy vajon az elkövetkezendő két évben egy ilyen Európa felé elkötelezett társadalom, ugyanakkor egy borzasztóan idegen ellenességet és bevándorló ellenség és menekült ellenességet is magán tudó társadalmi réteg, az vajon hogyan szólítható meg. Úgyhogy ez lesz az elkövetkezendő években a nagy kérdése. Itt ugye Streetinggel ellentétben Andy Burnham nem arra, azon az állásponton van, hogy sokkal közelebb kellene kerülni az európai integrációhoz, de hát ez változhat.
Egyébként a munkáspárton belüli valószínűsíthető belharc mennyire gyengítheti meg a pártot, vagy mennyire van még éppen jókor a 2029. augusztusára tervezett választások előtt?
Ugye nem akkora a megosztottság a munkáspárton belül, mint korábban, ugye láthattuk a konzervatívokon belül, ugye ott a Brexit során gyakorlatilag azokat a belső törésvonalakat, amik voltak, nagyon-nagyon gyorsan láthatóvá tették, és ugye ott szinte magukat ették meg a konzervatívok, máig sem tértek magukhoz.
Hány százalékon állnak?
Hát most csak mondom, itt, ha jól tudom, itt a Manchesteri választás, ami egyébként nem az ő körzetük, tehát nem reprezentatív, ezek 2%-ot se értek el, de országos szinten is 10% körül vannak, tehát egyszerűen nem találtak magukra. Sokan mondják, hogy gyakorlatilag a reform átvette a konzervatív pártnak a magját, és hát ugye ettől féltek ők nagyon sokan 2014 körül is, de megtörtént most. Úgyhogy hát, hogyha ezt sikerül majd a munkáspárban úgy lefordítani, hogy mik azok az eredmények, amiket elértek, ugye itt még nagyon sok minden van, sikerül-e az energiaválság által okozott megélhetési problémákat megoldani, sikerül-e az egyensúlytalansági problémákat a gazdaságban, és mindemellett ugye a külpolitikában is sikerül eredményeket fölhozni, akkor lehet esélye, nagyon messze vannak még a választások, és egyelőre az nem fenyegeti a munkáspártot, hogy egy konzervatív-szerű összeomlás történjen, mint ami a Brexit alatt volt.
Az egyébként mennyire impozáns, amekkora mondjuk a különbség a német, a francia, vagy akár más vezető uniós gazdaságokhoz viszonyítva, hogy mekkorát tudott fejlődni a Brexit óta a brit gazdaság?
Hát ugye úgy kell inkább a kérdés feltenni, hogy mekkorát nem tudott fejlődni, mert hogy ugye azért egy 1-2 százalékos növekedési pályán ott van a brit gazdaság. De a szerény, de ugye egy ilyen fejlett gazdaságnál az 1-2 százalék az nem mindig rossz, főleg amikor van egy pandémia, vagy van egy ukrán intervenció miatti energiaválság, amikor ugye problémákkal küzdik egyébként is a Brexit miatt az ország. De ugye az a kérdés, hogy mi az, amit nem sikerül, hiszen beruházások maradtak el a britek számára, egyébként ugye a GDP-üknek a 80-90 százalékát adó szolgáltatások területén nem tudják elérni az európai piacot olyan fejlettek mentén, mint amikor bent voltak, ugye nincs meg a szabad tőkeáramlásnak, illetve a szabad pénzügyi feltételeknek, itt ugye mind a vállalati, mind pedig a banki pénzügyi szolgáltatások, biztosítási szolgáltatások területén a szabadság. Tehát ezek mind visszavetik a gazdaságot. Úgyhogy nagyon sokan frusztráltak emiatt, hogy azok az ígéretek, amiket tettek a brexitesek, azok nem jöttek be, és továbbra is a gazdaság problémákkal küzdik. Ha visszatekintünk, egyébként 2010-ben kezdődött ez a folyamat, amikor hatalmas nagy visszavágások voltak, ugye az akkori konzervatív-liberális idézőben koalíciós kormány hirdette meg a visszavágásokat, és gyakorlatilag azóta ezen a nagyon szűk fiskális pályán vannak, és ez borzasztó frusztráltságot okoz, hiszen nem tudnak nagy reformokat megvégezni.
Van olyan szektor vagy terület, amelyben a britek mégiscsak jól jártak a Brexittel? Látszik-e ilyen?
Hát amit ők ugye mindenképpen szeretnének a gazdaságnak a megújításában, hasonlóan ugye az Amerikai Egyesült Államoktól kaptak is ígéretet erre, hogy a mesterséges intelligenciában a különböző szerverhotelek, a gyakorlatilag a mostani harmadik ipari forradalomnak a területén fognak ők nagyokat alkotni. Egyébként érdekes módon ugye itt az európai integráció is ebbe az irányba halad, ugye erről beszélgettünk az iparpolitika területén, úgyhogy nagyon sok szinergia lehet majd a britek és az európai integráció között, úgyhogy ha közelítünk, akkor ezeken a területeken jó lenne az együttműködés, mert egymást tudjuk erősíteni. Hát emellett pedig ugye a klasszikus iparágak, én úgy látom, hogy ahogy az európai integrációban is ugyanolyan strukturális problémákkal küzdködnek, tehát az autógyártás, a vegyipari kapacitások, a nehézipar, alumínium gyártás, és ezek ugye egyre inkább visszaszorulnak. Látszik ez a társadalmi átrendeződésen is, a képzési szerkezetnek az átalakulásán, tehát rengeteg minden olyan jel van, ami mutatja, hogy valóban a szolgáltatások és azon belül is a most már nem csak a pénzügyi, hanem a vállalati szolgáltatásokban próbál előre törni.
Az uniós vezetők, illetve a legnagyobb országok vezetői egyébként mennyire törekednek arra, hogy ismét minél közelebb hozzák a briteket az unióhoz?
Hát elsősorban ugye a britek szeretnének közeledni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy itt egy 440 milliós közös piacról van szó, ami egy hatalmas az ő 67 milliós piacokhoz képest. Ugyanakkor nagyon erős az Egyesült Királyság, ugye a pénzügyi, globális pénzügyi beágyazottságában. Nagyon sok olyan folyamat van még, amit csak Londonban lehet véghez vinni, clearing műveletek, különböző beruházási banki tevékenységek. Itt is, hogy az Európai Unióban különböző stratégiai tervek vannak, hogy a tőkepiaci uniónak a megvalósításával ezeket az elemeket is elcsenjük a britektől, és áthozzuk Európába. Úgyhogy vannak kockázatok is ebben, ezért lenne jó minél hamarabb megállapodni, hogy akkor milyen szereposztásban és hogyan tudnánk tovább menni, mielőtt ugye ezek a nagy Európai Uniós projektek ezekre a területekre is beteszik a lábukat. Egyébként együttműködnénk ugye nagyon szívesen, azok az országok, akiknek kereskedelmi többletük van, illetve visszafele ugye kereskedelmi deficitjük van a britek irányába. Ők nagyon szorgalmazzák ezt, németekre, franciákra, Spanyolországra kell gondolni, Hollandiára kell gondolni. Tehát továbbra is ugye itt a cél az, hogy minél inkább zökkenőmentes legyen a kereskedelmi áruforgalom, és a termékláncok ne szakadjanak meg.
Donald Trump amerikai elnök második ciklusában hogyan alakultak a brit-amerikai kapcsolatok, és milyen távlata lehet ennek mondjuk a következő 2-3 évben?
Ugye a különleges kapcsolat, a special relationship, ez a második világháború után ugye egy sarokköve volt az amerikai és a brit együttműködésnek. Ennek vannak egy olyan sarokkövei, amik tényleg nagyon fontosak és változatlanok, a nukleáris fegyverek, ugye a brit atomtenger alattjárók amerikai nukleáris fegyvereket hordoznak, ezeknek a megújítására szükség van, az amerikaiaknak szükségük van a briteknek a katonai képességeire, a tengerészeti képességére, bár ugye Trump most éppen beszólt nekik, hogy milyenek ezek az anyahajók, de hát a legújabb anyahajóik vannak, ugye a briteknek most adták át pár éve őket. A tengerészeti, haditengerészeti képességeik ugye páratlanok európai viszonylatban is. Ehhez képest ugye az Amerikai Egyesült Államok olyan típusú együttműködésekben nem vonta be a briteket, vagy a britek nem akartak részt venni, mint ugye volt Irak, vagy volt Afganisztán, vagy egy kicsit Libiára is lehet gondolni, vagy
Szíria. És ugye most Iránban sem.
Ugye most Iránban nagyon kivártak, és ugye ezt rossz néven is vette az Amerikai Egyesült Államok. Ugye a Diego Garcia nevű sziget, amit éppen át akartak adni a tulajdonosának a britek, ott az amerikai megjelentek vevőként is, tehát egy kicsit ilyen ellenséges módon miért kell azt visszaadni. Tehát vannak feszültségek. Ugyanakkor a stratégiai egymásra utaltság az óriási nagy, és ez nem csak a konkrét fegyver együttműködésekbe, a hadipari beszállításokba, hogy a két hadipar az egymásba ágyazott nagyon nagy mértékben, hanem a stratégiai együttműködésben is, hírszerzési együttműködésben is kiemelkedő. Tehát azt lehet látni, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság az a világ globális védelmi piacán egyszerre van jelen, az európai integráció pedig inkább ugye gazdaságilag az Egyesült Királyságot arra fele vonza, az európai integráció felé.
A jelenlegi vezetések közötti viszony mennyit változtat akár a prioritásokon?
Érdekes egyébként, hogy annak ellenére, hogy a munkáspárti a jelenlegi kormány, Donald Trump a vélekedések szerint kivételesen kedveli Keir Starmert.
Ugye az ideológiai távolság ellenére.
Az elég nagy, igen, és hát ennek ellenére jól együtt tudtak működni eddig, meg tudta győzni Starmert többször is, ugye itt a vámok tekintetében voltak kérdések, de ígért hatalmas nagy beruházásokat amerikai részről. Ugyanakkor, ugye megnézzük a gyakorlati megvalósulását az együttműködésnek, akkor azért nincsenek olyan nagy előretörések, hiszen nagyon sokan azt várták a Brexittől, hogy majd az Amerikai Egyesült Államokkal egy szabad nemzetkereskedelmi megállapodást gyorsan aláírnak. Hát erről szó sincs, ugye a mai napig nem valósult ez meg. Védve a saját piacát az Egyesült Királyság nem akarta ráengedni nagyon sok amerikai mezőgazdasági, illetve ipari terméket a piacára. Úgyhogy ez nem valósult meg. Ugyanakkor hát a mozgásteren növekedett, úgyhogy ha bármilyen együttműködésre az amerikaiak nyitottak lennének, és ezek az a brit érdekeket is védik, akkor lehetséges lehet.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Önök az elmúlt szűk 50 percben Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. A műsor elkészítésében Király István Dániel és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.